Üdvözletem, most már kedv van. Hát ez nagyon hén kezdődött, szóval most már kedden flaszterezünk, ezt akartam mondani, nem sikerült teljesen, hogy Lukács Csaba, a lapigazgatója.
Jó estét.
És Hajdú Péter kollégám, gazdasági szakújságíró. Jól mondtam? Jó. Én meg továbbra is Dévény István vagyok, és mint hallják, itt már megindult a nyitás, mert visszatértek a jó munkás embereim az építkezésekre, úgyhogy az
eltigé
végre itt van a Flex is köztünk, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a betonkeverőt. No, akkor mi lenne, ha erről kezdenénk el beszélgetni? Egyrészt a munkanélküliségről, ha már itt épp nincs szemben, másrészt meg arról, hogy elméletileg akkor tényleg közeledik az olvadás politikája, a nyitás politikája is. Hát az a viszonylag se szigorú intézkedésrendszer sor, ami ugye március elején bevezettek, vagy közepén bevezettek, aznak úgy tűnik, hogy most szépen elkezdik fellazítani. Melyikkel kezdjük? Munkanélküliséggel? Hogy állunk munkanélküliséggel?
Hát azt senki nem tudja. Napokban beszéltem Melvárt Tamással, ugye azt tudjuk erről, hogy a statisztikai hivatalnak a korábbi elnöke, tehát ő azért elég képben van ezekben. Azt mondta, hogy most megbízható statisztika nincs. Ugye a hivatalos adatok arról szólnak, hogy 51 néhány ezer munkanélküli keletkezett, 51 néhány ezer ember vesztette el márciusban az állását. Azóta nyilván ez folytatódott tovább, és most április végén vagyunk. De ebben az 51 ezerben, illetve amennyi erre még rájött, szerintem ez minimum kétszer ennyi még rájött, majdnem biztos, hogy nincsenek benne az 5 fő alatti vállalkozások, mert ugye a hivatalos statisztika még az 5 főnél nagyobb vállalkozásokat.
Meg a feketén foglalkozottak valószínűleg azok sincsenek benne.
Igen, tehát jó eséllyel ezek nincsenek benne, és én a saját környezetemben csináltam egy kis fölmérést, ott, és ez vendéglátás elsősorban, hogy gyakorlatilag az a néhány vendéglátó, akivel én beszéltem, van amelyik nagyon jól megy, az 20-30%-kal, hétvégén esetleg 50%-kal működik, a alkalmazottakkal, ez az egyetlen helyen, ahol nem jöttek ki, viszont 4 órára visszavették őket, tehát hivatalosan most 4 órára vannak bejelentve. Az összes többi helyen voltam, hogy 20-25 embert egy nagyobb panzió és étterem, ott 25 embert az első napokban, ahogy bevezették ezt a szigorítást, kirúgták.
Hát mit vacakoljon, nem? Nem esetleg, hát úgy is lesz valami. Én is ezt tapasztalom egyébként, vagy tapasztalom. Most egy ismerősöm mesélte, hogy a szembe járnak a belvárosba egy kis sarki cukrászdába, és ott mesélte az eladó hölgy, hogy hát ő gyakorlatilag és elméletileg is egyedül maradt. Tehát a kollégáit, nem tudom, azt hiszem 4 vagy 5 fős volt. Tehát ez pont az eset, 4 fős volt a gárda, ott mindenkit tudott, és hát ő egyedül úgy, amennyire viszi az üzletet, amennyire tudja. Tehát szerintem a vendéglátóipar az ott valószínűleg nagy írtás lehetett.
A turizmus szintén, a szállodák ugye azok nem is látják, hogy mikor indulnak újra, mert ugyan ki lehet nyitni a szállodát, de külföldi vendégek hamar nem lesz. És nem jellemző az, hogy Magyarországon Budapestre jöjjenek belföldi turisták, tehát hogy a budapesti szállodáknál nagy baj lesz.
Majd most átalakul a szisztéma.
Igen. És fővárosba látogatnak a vidékiek, és mi meg lelátogatunk vidékre. És hát egy csomó ágazat van egyébként, ahol az ember nem is érti, hogy miért rúgtak ki embereket, de valószínűleg így én azt gondolom, hogy a válságot használják nagyon sok esetben ürügyként arra, hogy karcsúsításokat hozzanak meg. Például a építkezéseken, vagy ilyen ingatlanos történetekben hallom azt, hogy gyakorlatilag embereket küldenek el, miközben keresnék itt a szemben lévő építkezéseket.
Mert jött a betonkeverő, jó van, tényleg felpörgötik.
Ott is ez a probléma egyébként, hogy nem tudnak haladni, mert bizonyos szakmákban burkolók, belső munkátokat elvégzők nincsenek. De ugyanakkor meg elküldték azokat, akik mondjuk a betonoztak, meg egyet csináltak. Tehát, hogy igazából én azt látom, hogy teljesen felbojdult ez a világ, és adott esetben nem a logika, vagy nem a gazdasági észszerűség határozza meg, hanem ilyen félelmek, vagy ilyen pánikreakciók, amelyekre nincs logikus magyarázat.
Hát mert senki nem tudja, hogy mi várható. Az a legrosszabb ugye ebben a történetben, hogy tényleg nem lehet tudni.
Meg leginkább az, hogy a kormány semmit nem mond. A múlt héten volt ez a videokonferencia, ahol legalább a járványi ügyi terveket valamennyire végig lehetett követni. Ugye a Palkovics miniszter vezette, és tényleg hozzáértő szakemberek beszéltek, de ez volt az egyetlen. Tehát...
És erről se szóltak, hogy lesz?
Igen.
Utóbról, aki ügyes volt, hogy megtalálta, vagy rákeresett, azt találta. Azt tudta,
és ugye a bizonytalanság az, ami a leginkább kétségbejti az embereket. Mert ha tudod, hogy itt a rossz, akkor tudod. De hogyha nem tudod, hogy most jobbra menjek, balra menjek, ezt csináljam, azt csináljam, akkor annál rosszabb nincs. Azt mondja, jó, akkor mindenkit kirúgok.
De nagyobb baj.
De igaza is van egyébként. Hát a magyar mentőcsomag az ugye arról szól, hogy az összeomlás után robokon kezdjük újra építeni hazánkat ismét. Tehát értelemszerűen akkor te akkor fogsz kvázi jól járni, nem? Hogyha megvárod, amíg minden összeomlott, becsügölt, kész, addig ugye egymagad, mint tulajdonos ugye vagy, és akkor biztos lesz mindenféle ilyen-olyan támogatás, hiszen a miniszterelnök úr arról beszélt, hogy ahány munkahelyet elvisz a vírus, annyit, vagy a járvány, annyit fog a kormány létrehozni, vagy támogatni.
Mindenki kapni fog egy ajánlatot.
Sőt, azt is mondta ugye tegnap, hogy...
Három hónap után.
Hogy is mondta? Először nagyon merészet mondott, hogy nem lesz munkanélküli. Valami ilyesmit mondott. És csak utána korrigáltat. Az első mondat az úgy hangzott, hogy három hónap után nem lesznek munkanélküliek. És aztán mondta azt, hogy mindenki kap majd valami ajánlatot. Vagy a piaci szférából, vagy a közszférából. Hát a közszférából az, arra nagyon kíváncsi leszek. Főleg annak tükrében, hogy
éppen. Kibővített közmunka.
Hát igen.
Igen, jó esélye lesz, tehát a közfoglalkoztatás, illetve az állami foglalkoztatás az egy az egyben a közfoglalkoztatást jelenti.
De az se baj, nem? Tehát, hogy ha úgy lehet beindítani a gazdaságot, akkor legyen ilyen kibővített közfoglalkoztatottság.
De hát ennél mennyivel egyszerűbb lett volna, ha azt csinálják, amit a németek, vagy az angolok, vagy a lengyelek, hogy a kormány a zsebében nyúl, mert ugye a jegybank megteremtette, ugye a monetizálással és a pénzteremtéssel a hátteret megteremtette, ezt a Nemzeti Bank egyik tisztségviselője is mondta, hogy annyi pénz van, amennyire szüksége van a gazdaságnak, illetve a kormánynak, és ebből úgy tűnik, hogy nem sokat használ. Egyszerűen azt csinálja a kormány, ebben a ugye 2000 milliárd, ha jól emlékszem az összeg, de vagyis 8000 és 12000 milliárd közötti összeg, hogy az egyik zsebéből átteszi a másikba, tehát ezzel igazából nem lehet a gazdaságot felpörgetni, azzal lehetne, hogyha a fogyasztás megmaradna. És ugye a fogyasztás most a legutolsó hónapban 46%-kal volt kevesebb, vagyis áprilisban, mint egy évvel korábban. És ugye a lakossági fogyasztás az, amivel nagyon gyorsan fel lehet pörgetni a gazdaságot, ha viszont nem keres az ember, mert nincs munkája, vagy tized annyit kap, vagy ötöd annyit, mint amennyi a keresete volt, ugye, hogy munkanélkülnek ment, akkor nem fog vásárolni. És ugye ebben még jó esélye benne van az is, hogy elindult a fölvásárlási hullám március vége fel, amikor a veszélyhelyzetet bejelentették, és észnék, hogy vásárolt mindenki most, meg egyéb tartozsíván.
A mélyhűtőből most elkezdik kiszedni a dolgokat. Ezen tegnap megdöbbentem egyébként, a hírekben láttam, hogy ugye volt egy időszak, amikor arról szóltak a hírek, hogy a csirkehús mafia az fölnyomt az állat, mert akkor volt
az ügyé. Utána is ára volt, igen.
Na ehhez képest most meg bezuhant a csirkehús ára, hiszen annyira meg leesett a kereslet, hogy egyszerűen nem tudják eladni. Tehát, hogy most ilyen rekordokat dönt, tudom mondták, hogy 400 forint volt a csirkeszár meg. Uh-huh. Ilyesmik, mert egész egyszerűen ugye mindenki bespájzolt, és gondolom azért észrevették az emberek, hogy a mélyhűtőbe sem áll el még a világ a hús, tehát kezdték onnan kijönni.
Hát meg észrevették, hogy nyitva vannak a boltok, ugye mindenki az olasz apokaliptikus állapotok voltak, kvázi úgymond mindenkinek a szeme előtt, és szerintem mindenki arra készült, hát ahhoz képest meg így Magyarországon nagyon kis szolidkás lett, hála jó égnek ez a történet, legalábbis eddig. Egyébként én azt gondolom, hogy értem a kormánynak a logikáját, és még az is lehet, hogy be fog jönni nekik. Tehát, hogyha most elkezdik május elején ugye a nyitást, és akkor beszéljünk majd erről is egy kicsit, meg a lazítást, akkor mondjuk egy-két hónapot kellett azért a többségnek kihúznia, még annyi tartalék talán van, és hogyha nagyon gyorsan fel tudják pörgetni a történetet itt a nyitással, és beindul hamar, még egy hónapon belül, akkor valóban visszaáramlanak az emberek, és akkor
egyébként
nem kell most zsebbe nyúlni. Oké, csak én azt mondom,
hogy... Azt mutatják, hogy egy hónap alatt kirúgják az embereket, ugyanerre a szintre durván fél év alatt lehet visszajutni, tehát ez hosszú évek tapasztalata, lehet, hogy most nem így lesz, de ez egy általános tapasztalat. Az előző témához meg, ugye a húsárhoz, hát kiesett a komplet vendéglátás, szinte a komplet vendéglátás, meg az idegenforgalom, ami azért egy komoly súly volt, tehát ezt
tesszük. És a céges menzák, ahol a dolgozók az ebédet meglették.
Hát a háztáj a nagy nyertese akkor, nem mint hogy a háztáj van így, sírkék a nagy nyertesei.
És hát vannak olyan területek, ahol bármennyire is nyit az, vagy bármennyire is megnyitod újra lehetőséget, egyszerűen nem fog működni. 2004-ben a cunami után ugye a Tájföldet elég durván megütötte, ők turizmusból éltek, és ott 3-4 év volt, amíg visszajött az a turista szám, ami előtte. Tehát amikor az emberek megijednek, és mondjuk az utazás az egy ilyen bizalmi műfaj. Nem mész olyan helyre, ahol nem vagy biztos, hogy biztonságban vagy. És most az emberek jelentős része megijed. Mindig vannak kivételek nyilván, de tehát az sem véletlen, ugye a Ferihegyi statisztikákat látjuk, hogy 99%-át az utasforgalmának elvesztette a repülőtér. És ez nem fog egyik napról a másikra visszatérni.
Tehát egyrészt, másrészt meg a gazdaságban, ugye ezt csomóan nem veszik figyelembe, hogy az egyik legkitettebb ország a külföldnek, ugye a külföldi gazdaságnak, ugye exportkitettsége Nagy Magyarországnak. Tehát ha a német autógyárak csak 30-40-50-60%-os kapacitással dolgoznak, akkor a magyar beszállítók pont ugyanannyival fognak, mert ugye a beszállítókon értem az itteni autógyárakat, tehát a Mercedes, ugye a jövőben a BMW, ha egyáltalán megépül, az Audi, meg a többiek, és ugye ez végigfut egészen a alkatrészgyártóig, még azok a magyar beszállítók, akik mondtam a harmadik, negyedik körösök, akik ilyen kis csavarokat szállítanak. Tehát ez végig fog menni, és amíg a világgazdaság nem megy fölfele, márpedig ebben az évben minden jóslat szerint nem megy, addig amik igazán nagy pénzt hozzák az országnak, ezek az ágazatok nem fognak nagyon fölpörögni, működni fognak persze, nem megy csődbe egyik se. Ugye most az autóipara visszatérve, ugye még az elektromos autóra való áttérés miatt egyébként is gondjuk volt. Ugye a másik nagy gond, hogy a Kína egyre inkább a kínai autókat vásárolja, már kevésbé vásárolja nem kínai autókat. Tehát ez az ágazat biztos, hogy nehezen fog.
Meg egy válság után nehezen gondolom, vagy nehezen tudom azt elképzelni, hogy széles néptömegek mennek az Audi és a Mercedes szalonokba vadonatúj autókat vásárolni.
Figyelj, ez pont ezek a izék az autók, ilyenkor izé mindenki hedonista állapotba kerül is. Szép hásad. Nem tudom, mert ugye van egy olyan nézet is, ami azt mondja, hogy annyira rendkívüli volt ez az egész. Nem szembesültünk ugye itt a modern korban még ilyen helyzettel, hogy amilyen hirtelen volt a bebukfencezése a világnak, gazdaságilag minden téren, pont egy olyan meredek felével is várható. Várjál, de ha így van, akkor viszont nagyon be fog jönni Orbánéknak, mert nem kellett a zsebükbe nyúlni, kvázi. Szépen bedobták a gyebőt a lovak közé, hullott a férges, ugye, a gyengék azok elpotyogtak, fekete munkásokat, most a fekete munkásokért ki fog izékért könnyet is ejteni. Azt látjuk, hogy a végeken hatalmas szegénység van, hát azt is már megszoktuk és hogyha beindul a dolog, akkor villámgyorsan felpörög a magyar gazdaság, és tele lesznek lével, és még igazuk is van. Plusz legyőzték a vírust, meg mindent. Tehát, hogy szerintem lehet, hogy egy kis dvabanfot játszanak, de hogyha bejön, akkor nagyon bejön.
Egy év múlva meglátjuk, hogy hogy állam.
Meg a svédek is ezt játszták, és az ő stratégiájuk azért most jelen állapotok szerint jobb stratégiának tűnik abban, hogy ott nem állt le a gazdaság. És nincsenek, nem látunk olyan képeket, mint Olaszországból, vagy Franciaországból, vagy Nagy-Britanniából, tehát az egészségügyi rendszer nem terhelődött túl, nem haltak meg nagyon sokan, és nem kellett ezt a nagyon súlyos gazdasági árat megfizetni.
Ehhez képest azért a kormánymédiában, meg a közmédiában más jelent, csak azt, hogy a svédek, hát ott aztán azért, hát az abban is hatalmas izé is mindenki.
Az egy másik történet.
És akkor milyen lesz ez a nyitás? Itt minálunk. Ugye annyit lehet tudni egyelőre, hát annyit se. Ugye a Magyar Nemzet írta, az valószínűleg akkor azért nagyjából valami olyasmi is lehet az az elképzelésünk, a szokás szerint, hogy a vendéglátóipari helyek is valahogy már egy kicsit elkezdenek kinyitni, akkor az üzleteknél is módosítanák a feltételeket.
Azért azt ne felejtsük el, hogy a vendéglátóipari helységek nyitva lehettek most is, de nem mehettél be megenni, hanem elhúzhatod a kaját. Tehát most valószínűleg az lesz, hogy tudom, néhány asztalt a szociális távolságot megtartva meghitthatna, tehát megeheted
a kaját. Tudod, mi lesz ez? Ehhez, de mazukba.
Igen, szívószálló, pépecsételeket. De hát itt az a nagy kérdés, hogy lesz-e elég vendégehez a történethez, tehát továbbra is. Én azt mondom, hogy meg lehet nyitni, de most is a virágosok nyitva vannak. Legalábbis láttam nyitva lévő virágos, de senkiben nem ment. Tehát nem az a megoldás, hogy megnyitott, hanem legyen egyáltalán fogyasztó, vagy kereslet arra, amit megnyitanak.
Hát majd folyam fokozatosan. Na, ízé lesz húzósabb szerintem, abban egyetértek abszolút. Hogy az idegenforgalommal mi fog történni, az is szép kérdés volt itt, mert az tényleg ez ilyen bizalmi történet. Ha lesz vakcina, akkor szerintem elég gyorsan kilábolhat az iparág, de ha nem lesz vakcina, és folyamatosan jönnek a kisebb vagy a hullámokban a koronavírusos ilyen kis járványkát, meg nagyon járványok, másodéstán, több mindegy, igen, akkor na, ott lesz a gond szerintem a turizmussal.
Hát már van olyan légitársaság egyébként, amely csak úgy engedi fel az utasokat a fedélzetre, hogy beszállás vagy becsekkolás előtt gyorsan tesztel megnézi, hogy ki az, aki fertőző és nem. És azért ez egy drága faj még mindig, tehát egy gyors teszt is több ezer forint. Hát annak a kornak szerintem vége, amikor 5000 forintból elmentünk Tiranába, vagy nem tudom, Berlinbe, és akkor még hosszú hétvégéket is meg lehet szervezni, mert olcsóbbba kerül, mint a benzin. Ennek, hogy ez a fapados mennyország mikor fog visszajönni, ez még évek kérdése szerintem.
Hát vagy vissza se jön. Hát a legtöbb fapados társaság az vagy egyáltalán nem működik, vagy ugye, mint a vízzel, másra használják a gépeket, ugye ők hozzá kell, a vadszállítógépek mellett a lélegeztetőgépeket, meg az egyéb távol-keletről beszerzett.
Én szerintem egyébként ez egy stratégia, hogy így tartják fönn a életben a vízzel, tehát hogy nem Bergamo-ba, vagy nem Londonba viszed a munkást, hanem elmész Pekingbe, és akkor azt az állam így támogatja.
Igen, az biztos, hogy így van, mert a másik nagy fapados légitársaság, az eddig Budapestre, Londonból jött napi 4 gép, most heti 4 gép jön.
Uh-huh. Hát,
tehát ennyi a visszaesés.
Legalább olcsó lesz a benzin.
Igen.
Hát most az.
Hosszú távon is. Igazából azért igaz, hogy nem is sehova, de lehetne. Olcsó nem is sehova.
És nagyon szomorú volt, amikor olvastam a hírekbe, hogy a benzin is megromlik. Tehát, hogyha valakinek esetleg valóban egy 1000 literes tartalja, és most elkezdte feltölteni, az ne tegyen, mert megromlik a benzin.
Ez egy nagyon gonosz vicc, hogy nekem csintalan sátor jutott eszembe. Jó, ezt szerintem csak én értem, és annyira nézve is ott ne haragudj. Na, hogy szóval, hogy érettségi, ami még kérdéses, hogy mi itt a logika. Én most olvastam egy nagyon, nagyon érdekes elméletet, és nem egy kamu oldalon, hogy a nyitás miatt úgy számol a kormány, hogy igazából most fog még felfutni valamelyest.
Biztos. Hát azért beszélnek 8000 árról.
Hát ha talán annyira nem, tehát hogy egy nagy összeomlás nem is lesz, de mindenképpen ahhoz képest, hogy amilyen izolációban most él a magyar társadalom, ahhoz képest azért mégiscsak meg fog szaporodni meg a szociális találkozások a száma, és kontaktus, na még jó. És akkor onnantól kezdve ugye felfuthat valamelyest a járvány. Na most, ha most megtartják az érettségét, azért mindig egy ilyen szolid járvány időszakban van, mint mondjuk eltolnák egy hónappal,
még a nyitás.
Igen, tehát hogy ebben is van logika, tehát hogy én tudom, hogy most izé, ha nem tudom én, mert nem haragszom most annyira a kormányra.
Nem, ez
teljesen logikus, ezt én is olvastam ezt a hírt. Talán
de mégis akkor jó döntés, nem?
Az egyik járványügyi szakértő mondta, hogy azért logikus, és valószínű, hogy őt javasolhatták, hogyha akartok érettségét, most csináljatok. Mert ugye az előbb rosszul mondtam, hogy 8000 átján, 8000 lélegeztetőgépről volt szó, mert hogyha lazítanak, akkor lehet, hogy elkezd emelkedni, nem is olyan nagyon hirtelen. És ugye ezen az előadáson elhangzott, hogyha 1,3 az R szám, vagyis az, hogy egy ember hánynak adja át a betegséget, akkor kell ez a 8000 át. 1,2-nél pedig kényelmesen 3-4000 ágya, illetve lélegeztetőgéppel elműködik a dolog. Tehát jó esélye, most ez fog menni, amit nekem az egyik gazdasági szakértő már januárban elmondta, hogy jó esélye az lesz, hogy húzd meg ereznek, hogy kicsit lazítunk, fölmegy a megbetegedések száma, meg esetleg a halálesetek, akkor megint elkezdenek szigorítani, és egész addig az lesz, amíg nem lesz vagy egy nagyon hatásos gyógyszer, vagy pedig nem lesz vakcina. Ugye nem tudom, azt néztétek, vagy hallottátok-e, hogy a világ legnagyobb vakcina gyártója, ez egy indiai cég, az már most nekiállt annak a vakcinának a gyártásának, amivel az Oxfordi Egyetem még kísérletezik, mert azt mondják, hogy szerintük ez be fog jönni, és őszre lesz nekik...
És megkockázta, lehet, hogy megkockáztatja.
40 millió, tehát 40, durván szeptemberre lenne nekik 40 millió vakcinájuk, ami még mindig semmi ahhoz képest, hogy 8 milliárd között vagyunk valahol. De akkor elindulhat nálunk, meg gondolom, hogy egy csomó más vakcinagyártó is van. Tehát addig, amíg valamilyen konkrét megoldás nincs, akár gyógyszer, akár vakcina, addig ez a játék fog menni.
Még a húz meg részét azt nem tudom, hogy bevállalná a kormány. Tehát amikor azért mindenkinek kezd már nagyon picit fele lenni a hócipője szerintem most már ezzel a én olyan karantén állapota, hogyha történik bármilyen szintű nyitás után, azt mondom, hogy most megint mindenki húzzon vissza haza, azt nem tudom.
Ezek azért pszichológia is, hogyha te a híradóban azt látod, hogy a Szentvászon meg az összes kórház tele van, meg a folyósón is vannak betegek, akkor megérted, hogy ott fog maradni. Tehát azért ez
mert azt jelenti utazának, mi?
Meg hát a kormány biztos nem kockáztatná ezt meg, mert úgy tűnt, tehát most kiderült ebből a két órás videóból, hogy tényleg komoly szakemberek dolgoznak, akikről semmit nem is tudsz, akkor láttuk először a matematikust, meg a népegészségügyinek a szakértőjét, akik konkrétan, tehát levezették matematikailag, hogyha ez van, akkor ez lesz, és hogyha mondjuk egy ember kettőt fertőz meg, akkor gyakorlatilag egy hét alatt kevés lesz még a 8000 lélegeztetőgép is. Tehát...
Jó, hát ezek nyilván ilyen modellek, és akkor kirajzolják ezeket a görbéket, a valóság az meg nyilván egy picit más. De azt lehetett tudni, hogy egy komoly stáb van egyébként a kormány mögött. Csak te mindig ízét látod,
hogy a Viktor látod, hogy jön egy... Hát ezek, amiket javasoltak a kormánynak egy hónappal ezelőtt, az egy alatt tartotta, vagy egy környékén tartotta ezt ennek az ennek az értékét, vagyis egy ember csak egyet fertőzött meg. Tehát jó eséllyel ezek a számítások.
Igen, de azt se felejtsük el, hogy nem készülnek tesztek, tehát igazából a valós helyzetet nem tudjuk, igen. Mi csak azt látjuk, akik bekerülnek a kórházba, súlyos állapotban. De hogy hány fertőzött van, azt azért Magyarországon ennyi tesztből nem lehet, és nem véletlen, hogy nem mondják meg. Ugye mindig mondanak egy tesztszámot, de azt nem mondják meg, hogy hány emberre készült. Miközben egy emberen akár 6-7-8 teszt is készülhet. Hiszen hogyha valakiről bebizonyosodik, mondjuk a második vagy az első teszt esetében, jó esetben, hogy koronavírusos, utána 3 naponta tesztelik, hogy csak akkor engedik ki a kórházból, ha 2 vagy 3 negatív tesztet produkált. Tehát az a szám, amit mi tudunk, az nem annyi embert jelent, ahány teszt elkészült.
Igen.
És nem lehet tudni, hogy mi van a...
Igen, abszolút. De ugye erről beszéltünk már, tehát ez is egy kicsit ilyen vadbank, amit csinált a kormány, de most ez is úgy tűnik, hogy per pillanat bejött neki. Hát, hogyha ránézzel a számokra, akkor azt látod, hogy Magyarország...
Jó, nagyon torzak a magyar számok.
Oké, de tudod mi arra a filát? Még csak el sem tudhatod igazából, hogy torzak
a
magyar
számok. A hivatalos számok nagyon torzak, mert ugye a nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy 80% észre veszélyes koronavírusos volt, 20% az, aki valamilyen kezelésre szorul, és ugye annak a... Tehát abból 3-4% amelyik komoly, tehát intenzív ellátás megegyedeket kell vele csinálni. Magyarországon meg gyakorlatilag a fertőzötteknek, ugye az most, tehát majdnem egyrészt a halálozást 10%
fölött van most a Magyarországon, miközben
illetve a fertőzötteknek a fele kórházi vápolásra szóló. Tehát itt valami nagyon nem kerekebb a történetben.
Hát az, hogy nem. Kevés a teszt, de hogy szükség van-e több tesztre, tehát
biztos, hogy szükség van, mert most már kormány is bejelentette, hogy intenzíven tesztelni fognak.
Igen, általában egy másik módszerre.
Igen, kíváncsiak arra, hogy...
Az a nyitás miatt ez teljesen egyértelmű, csak én azt mondom, hogy...
Én szerintem ezt egészen rossz oldalról nézzük. Ugyanaz, amit a maszkokkal. Addig nem volt kötelező maszk, amíg nem volt maszk. Addig nem teszteltek, amíg nem volt elég teszt. Igen. Csak ezt nem mondják ki, hogy emberek, hát kellene tesztelni, de nincs teszt. Hanem inkább azt mondják, hogy nem kell ez.
De oké, csak mikor mondott meg ez a kormány bármit is őszintén? Soha, tehát hogy ez felejtős. Nincs ilyen. Egyébként az én egyik idős rokon némim azt mondta annak idején, hogy ha nincs lázmérő, nincs láz. Hát ez teljesen jó módszer. Úgyhogy körülbelül ezt viszi lát, hogy...
Egyébként ezt az egészet szerintem elkerülhették volna, hogyha időbe lépnek, mint azok az országok, akik januárban, amikor még Kínából éppen csak egy átszivárgott, akkor megvárják.
De mit kellett volna elkerülni? Tehát, hogy
hát nem kellett volna így lezárni az országot. Ha azt mondom, hogy januárban megrendelem, február végére ide jön ez az akárhány millió maszk, meg védőruha, meg lélegeztetőgép, akkor azt mondom, hogy ezt az egy hónapot megspórolták volna, mert azonnal ebben a szakaszban léphettek volna, mert ugye volt egy csomó nemzetközi tapasztalat.
Ja, értem, tehát hogy akkor
ezt a szigorítást sem. Tehát nem kellett volna ennyire lezárni az országot, és így egyrészt a néppel, másrészt saját magukkal toltak ki, mert így sokkal nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint hogyha ezt időben meglépték volna, csak úgy tűnt, hogy egész március közepéig úgy gondolták, hogy majd minket el fog kerülni.
Meg most vásárolni egy lélegeztetőgépet körülbelül 3-4-szer annyiba kerül, mint régen már megrendelni, mert egyszerűen az árak elszálltak.
De figyelj, én ezzel Abszolút így egyetértek veletek, csak mondom, én azt látom, hogy kaptam egy levelet Amerikából, kinnélő újságíró kollégától, és leírt, hogy mi a helyzet náluk, nagyvárosban él. És azt mondta, az nagyon érdekes volt, hogy ők arra készülnek, hogy teljesen fel fog fordulni a világ. Tehát most már nem számítanak arra, hogy majd egyszer csak hétfőn azt mondja valaki, hogy ennyi volt, és onnantól kezdve, és minden ugyanolyan, mint régen. Hanem ők most már elkezdték magukat is átprogramozni arra, hogy bizony itt egy új világ, egy új szokásrendszer fog, ami ilyen apróságokban is megmutatkozik majd adott esetben, hogy a nyomorult könyökünket fogjuk összecsapkodni.
A kézfogás az már mindig az emberben a fejében ott lesz a kis ördög, hogy hú, ez jó ötlet volt, hogy
igen.
Konferencián mindenkivel kezdett fogta.
Igen, pontosan. De nyilván ez a kevésbé szimpatikus puszi-puszi köszönés is valószínűleg itt most leheli az utolsókat, tehát hogy rúgja az utolsókat. Tehát, hogy, de ezek tényleg ezek a csúcsa, de egy csomó mindenben is átalakulhat az életük, és ők erre készülnek. A másik, ami nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy náluk ők úgy érzik, hogy annyira szervezetlenül mennek a dolgok, mert hogy minden állam ugye megy a nagy részt a maga feje után, a központi hatalom ilyen helyzetben viszont nem annyira erős, ráadásul a központi hatalom élén ugye Trump van, aki hipótokat
Igen.
Azt hagyján, de még a napfényt is injekcióval akarja bevenni.
Na, tehát, hogy, és akkor ő van ennek a központi hatalomnak az én, ami ugye ezt a furcsa állam szerkezetet úgy összefogná, és hogy ő úgy néz Magyarországra, hogy nézi az adatokat, ezt a ugyan sokan a halott, de egy amerikai szempontból, egy amerikai méret
megnézve. Több fertőzött.
Igen. Tehát, hogy, és akkor azt mondja, hogy basszus, hát tök jól mennek a dolgok. Tehát onnan nézve, onnan, ahogy ránk néz, ő úgy veszi észre, hogy Magyarországon szervezetten és normálisan működnek a dolgok. Az egyik, és még egy dolog, hogy az olyan politikai rész, ha van kedvetek, beszélünk arról is, hogy amitől tartottunk, amikor elindult a rendeleti kormányzás, hogy abból lett-e az a baj, balhé csáva?
Hát ez volt a célja. Ennek a célja az volt, hogy bebizonyítsa, hogy ellenzék a migránsokon dalánál, és nem hajlandó a kormánnyal együttműködni. Ennek kizárólag ez volt a célja, mert enélkül a törvény nélkül ugyanúgy mindent megcsináltak eddig is, és a jövőben is pont ugyanúgy megcsinálnak, mint hogyha nem lett volna ez a...
Na de mégiscsak világvége hangulat volt, amikor elfogadták a törvényt. Tehát mindenki, jó nem mindenki, mert például mi is inkább azt mondtuk, hogy a nagy lópikulát majd az lesz, hogy Orbán Viktor, amikor úgy dönt, hogy véget ért a járvány, akkor majd azt mondja, hogy na ugye, tessék visszaadom az
ezért.
És aztán két harmaddal persze megy minden ugyanúgy tovább, de mégis a gesztus. És nem nagyon valósul meg
semmi. Energiákat lefoglalja tényleg a járványa való foglalatosság. Ezért ne felejtsük el, a sürgősségi helyzet bevezetése után azért akadt néhány polgármester, aki ezt azt magának elintézett. Tehát talán három vagy négy településen is volt, hogy azonnal megoldotta azokat a sürgető kérdéseket, aminek ugyan közük nem volt a koronavírushoz, de megadta ezt a lehetőséget. Itt akkor lesz a probléma, amikor lesznek szabad energiák azon gondolkodni, hogy nalán még mit kellene megcsinálni. Mert most még az akció viszi el a kreatív energiákat.
Nem tudom. Szerintem gazdaságilag lehet, hogy még több dolgot fog bekebelezni a NER. Nem tudom, van még egyébként valami is. Tehát vagy NER rendben működik valami, vagy kötődik a NER-hez. Nem lehet olyan, hogy ez meg olyan független dolog. Hát rajtunk kívül. Nem sok
minden. Gödi Samsung gyár, ez egy jó tényleg.
Hát ez egy Nokia, az egy klassz kis büntető történet volt, de hogy az a kegyetlen fekete autós diktatúra, amitől itt azért tényleg sokan rettegtek, az viszont elkerülje az országot, úgy néz ki.
De hát nem is, szerintem ennek semmi realitása
nincs. Azért változik a világ, és változnak a módszerek is. Nyilván.
Jó, hol van Kásler Miklós? Azt mondjátok majd nekem.
Hát szerintem őt egyértelműen visszavonták, miután az első vagy a második operatív törzs tájékoztatón eléggé rosszul szerepel. Őt nyilvánvalóan háttérbe vonták, ahogy a mai bizottsági ülésre sem ment el, ahogy el sem ment az egészségügyért felelős államtitkár se. És egy jogász tájékoztatta a jelenlévőket.
Én is tartatnék egy előadást az oxigén fontosságáról az intenzív terápiában, de lehet, hogy nem jöttek oda.
De ez milyen ciki, nem? Azért így belegondol az ember, hogy mégiscsak gondolom tömegek vannak, akiket megnyugtat az, hogy van ez a joviális néni, ugye, a tiszti főorvos asszony, és akkor ott néha kicsit a búgy után, de ugye elmondja olyan közérthetően a dolgokat, szép lassan, ott áll mellett két marcon a rendőr, katona, épp ki ezért raktak oda, és akkor ilyen csendrend fegyelem van, nem? Tehát ez biztos megnyugtat. Én például sokkal szívesebben hallgatnám azt a szakértői bizottságot, akik a háttérben tényleg teszik a dolgokat, és onnan jönnének inkább az információk, de hát ez nyilván ez egy ilyen...
Hát hirtelen nem tudnék azért mondani országot, ahol egyenruhások tájékoztatnak, tehát azért az nem jellemző.
Észak-Korea. De nem, ott se táj, most persze, ott se
tájékoztatnak. Ott se lehet tudni, mi van.
Igen, tehát ellenpélda meg ország, ahol a kormány és a politikusok szinte egyáltalán nem jelennek meg, a szakértő az itt járványügyi, vagy nem tudom, milyen szakértő az, aki a tájékoztatókat tartja.
Oké, de Svédországban nagyon rossz az élet, folyamatosan polgárháború van, és mindenkit megerőszaknak a
rendszereit.
Igen, úgyhogy te csak ne irigykedj a svédekre. Tényleg, mert milyen jó lenne. Egyébként azt a nehéz Magyarországon nagyon hát tömegekkel csak megértetni, hogy higgyék el, hogy nem kéne ilyen folyamatosan ilyen izében permanens háborúban élnünk, nem? Tehát, hogy most már tizedik éve lassan tényleg ez van, hogy írmanatlan küzdelem van, csata, mindig meg kell védeni az országot.
Ez a politikus.
Tudom, csak nem mentsük fel a népet, mert hogyha az emberek csak odaig eljutnának, hogy én egyszerűen csak normálisan akarok élni Magyarországon. Semmi érszert nem akarok, csak én szép nyugodtan tenni a dolgomat, és nem akarok háborúzni. És ezt elfogadnák, hogy ez lehet egy norma, akkor már elérjük lennék, de nem. Mindig valami küzdelem kell megvédeni, ezért meg tudom én.
Tehát ez a permanens kampányos stratégiáknak a része, hogy urald a pillanatot, és akkor megvan az eredménye. Meg is lett az eredménye, tehát azért háromszor, kétharmad, ez világrekord.
Az biztos, és lehet, hogy még lesz itt negyedik is. Előrehozott választások szerintetek?
Én nem látom ezt valószínűleg.
Hát az attól függ, hogy alakul a kormány népszerűsége, mekkora szól a magyar gazdaság, mennyire lábbal ki. Hogyha az lesz a menetrend, vagy a forgatókönyv, nyilván van egy ilyen forgatókönyv, hogy na úgy néz ki, hogy most elkezdünk zuhanni, akkor valamilyen magyarázattal a lehető leghamarabb kiírják. Ha meg úgy néz ki, hogy oké, nem estünk, nem is emelkedtünk nagyon, akkor hagyják. Ha meg emelkedik, akkor azt mondják, hogy oké, akkor maradjon a 2022. Uh-huh. Tehát szerintem ez megvan erre is, arra is, amara is a forgatókönyv, és amelyik a kormány állítólag minden nap, minden másnap csinál közvetlenségi kutatásokat.
Szerintem 0-24-be tolják most, és ide, az érettséginél volt.
És igen, érettségi, meg az iskola bezárás. Akkor is az volt hétfőn, még arról volt szó, hogy
menekszállítottságra. Jó, hát ez a trips-rops, ott volt egy kis fenyegetőzés, de most az érettségén is itt nagyon érdekes az, hogy igazából az energiák nem arra mennek el, hogy akkor hogy legyen ez tényleg biztonságban, meg ízén, meg jó, hát nyilván azért meg lesz tartva viszonylag, hogy a helyzethez képest normál körülmények között, de hogy a nagy energia arra ment el, hogy folyamatosan mérték, hogy hány ember akar az érettségit, hány ember, igen, azért mondja azt, hogy inkább...
De azt megnyugtat, hogy a diákok akarnak.
Igen.
Azt én is láttam az M1-en, ez nekem is nagyon tetszett. A diákok érettségizni akarnak, tehát hogyha most én végzős diák lennék, rohadt élet, hogy ezzel ne felhívottam magunkra. Érettségizni akartunk.
Igen. De hát ugye ma megjelent egy fölmérés, már meg nem mondom, hogy melyik intézet készítette, hogy akarnak, de nem így.
Mert a diákok már jó módon dolgokban se tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. Annak idején nem volt biztonsági jog, azt mégis felnőttünk, meg ilyeneket kell ilyenkor mondani. Hát, szerintem ezt így jól megbeszéltünk most.
Várjuk a nyitást.
Várjuk a nyitást. Én nagyon kíváncsi vagyok, megmondom őszintén, hogy mi fog ebből kisülni, mert tényleg, ha most így végigmondom, ami eddig történt, úgy tűnik, hogy a kormánynak áll az ászló. Tehát, hogy miközben persze, hát mi sok mindenről beszéltünk, hogy nem így kéne, nem úgy kéne, de kitaláltak működni.
Hogy ezzel a rendszerrel mennyi jelenséget gyártottak maguknak. Mert akinek kidobták a szüleit, testvérét, akárkit a kórházból, az egy család minimum 4-5 elvesztett szavazó.
Nálunk van egy mondás, hogy este számolják a csirkéket, úgyhogy azért várjuk meg a járvány végét, és akkor többet fognak.
De ez a mondás már elavult, mert pont a műsorán beszélgettünk róla, hogy a pont este is ugyanannyi csirkét van, mint reggel, sőt szaporodnak is, mert senki kutya nem viszi el őket. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, csütörtökön jövünk majd a kötött fogással, és hát köszönjük, hogy beszélgettünk, és a rossz volt a hang, rossz volt a kép, bénán váltott a kamera, miért így csináljátok, miért amatőr, azért, mert még mindig tovább, és ez egy darab kis kütyünk van, ami hát megpróbál egy stábot eljátszani, úgy sikerül neki, hogy sikerül, remélem most nem sértődött, mert kicsit a sértődöttem néznem. Na jó, ez már tényleg férfi volt. Köszönjük.
Köszönöm.